Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szentirmai Ágnes vagyok. Múlt hét pénteki műsorunkban Bátaszék szakrális és helyi értékeivel ismerkedtünk. Most folytatjuk a sétánkat a Tolnavár megyei városban, ahol számos esemény, néprajzi és természeti pont is vonzerővel bír. Kulturális élete egész évben pezseg, különösen látványos a II. Géza király megkoronázását felelevenítő őszi esemény. Az Orbán-hegyi molyhos tölgy a téli időszakban is látványos, mellékesen a hegyről elénk tároló sárközi táj panorámája sem utolsó. A környék borait a testes vörös és egyre inkább előtérbe kerülő fehér borok jellemzik. Időkapuként nyitja meg a múltat a tájház, melyben a bátaszéki német, székely és felvidéki családok történeteit idézhetjük fel. Tartsanak velünk! A muzsikákat Peresztegi Attila, zenei szerkesztő kollégám válogatja.
Az Orbán-hegyen vagyunk, Szent Orbántól elnevezett kápolna mellett, illetve amellett a több száz éves fa mellett, amelyik jellegzetessé és jellemzővé tette egyébként Bátaszéket, és egy kiemelt turisztikai látványosság, ez pedig az úgynevezett molyhostölgy.
Csötönyi László pedagógussal, közművelődési szakemberrel itt beszélgetünk.
A molyhostölgyről tudva lévő, hogy 2015-ben Magyarországon az évfája címet nyerte el, és a következő esztendőben, mivel a város és természetesen az ország ugye delegálta az európai versenybe ezt a fát, legnagyobb meglepetésünkre, csodálatunkra és örömünkre az európai évfája címet is elnyerte 2016-ban. De hogyha itt az úgynevezett hegyen, amely természetesen nem hegy, hanem éppen egy domb vagy dombtetőnek mondható igazából megállunk, akkor szinte az egész sárközre rálátunk jó idő esetén. Hogyha eltekintünk, mondjuk jobbra, ha ott állunk a kápolna mellett, akkor látjuk Bátát, akár ugye a Szentvér templomot, amelyik néhány évvel ezelőtt ugye bazilikai rangra emelkedett, de láthatjuk a sárközi klasszikusabb sárközi településeket is. Ellátunk egészen Sárpölisig, Decsig, látható Alsónyék, Őcsény templomtornya is látható egyébként szép időben. És hogyha egy kicsikét kirándulni szeretnénk, és Bátaszéket szeretnénk elhagyni, vagy a környező településeket, vagy akár a természeti értékeket szeretnénk egy kicsikét meglátogatni, akkor mindenféleképpen érdemes elindulni a sárközbe. Azon kívül pedig nyilván Baja irányában, hiszen a Gemenci erdő, Európa legnagyobb ártéri erdeje csodálatos meglepetésekkel gazdagíthatja azokat, akik még nem jártak. A pörbői ökoturisztikai centrum ennek a központja és gazdája, és ott rengeteg információval lehet gazdagodni. Ezen felül pedig nagyon érdekes, mert amikor bátaszékieknek is mesélek, vagy akár a tanítványaimnak az iskolában, vagy itt a városba érkező embereknek, sokan nem tudják, hogy mellettünk, szintén Pörbőj mellett, Pörbőj és Baja között igazából az ártéri erdő közepében, nem mondom, hogy egy rövid, de egy 7-8 kilométeres sétával megközelíthető Magyarország legnagyobb kört területű fája, ez a gemenci titán, így hívják igazából. A fának az az érdekessége, hogy csemete korában valószínűleg több egymáshoz közel, lehet, hogy magoncok voltak, tehát ezek nem ültetett fák, de összenőttek. Három fa nőtt össze igazából, és ez egy olyan óriási körterületű növényi és tényleg titánná, ami a neve nőtt össze és nőtt meg.
Törzskerülete?
Törzskerülete, így van, a Magyarországon a legnagyobb. Néhány évvel ezelőtt fedezték egyébként föl. Érdemes megnézni egy rövid túrával, amikor nem olyan vizenyős ott az ártéri terület, akkor megközelíthető, lenyűgöző egyébként.
A molyhos tölgyel kezdtük, ugye. Igen. Most látjuk ezt a fát, nagyon nagy a lombkoronája, ennek is elég széles a törzs kerülete, viszont nagyon érdekes a törzse, ilyen göcsörtös. Igen. Látszik, hogy nagyon nagy fa, nagyon öreg fa, lehet ennek a korát tudni? Ki ültethette, mikor ültették?
Igen. Az az igazság, hogy erre én úgy tudom, hogy csak becsült adatok vannak, hogy pontosan, hogy 5 vagy 600 éves lehet, vagy 650, egészen pontosan azt megbecsülni nem lehet. De sok száz éve itt áll a város fölött, őrködik, és hát 2015-16-tól pedig, amikor ezeket az általam már előbb említett címeket elnyerte, azóta népszerű turisztikai célpont is.
Itt van mellettünk, rá is látunk a Szent Orbán kápolnára. Erről mit lehet tudni? Van-e például hagyománya? Kijönnek-e ide a fához? Meglátogatják-e? Tehát hozzá kötnek-e valamilyen kis útvonalat vagy eseményt?
Igen, minden esztendőben tavasszal megrendezik az úgynevezett Orbán napi búcsút. Azért azt tudni kell, hogyha egy kicsikét a Bátaszék történetében, történelmében elmerülünk, akkor azért a Bátaszéken valaha, tehát egykor élt német ajkú lakosságnak mi nagyon sokat köszönhetünk. Tulajdonképpen Bátaszéknek, mint településnek, városnak a felvirágzását igazából. De hát a templomépítéstől kezdve sok minden az ipar és a kultúra kialakulásáig nagyon sok mindent. Aztán természetesen ugye a világháborúk sok mindent fölírtak, a betelepítések, illetve kitelepítések, de azért a bátaszéki németség és a magyarországi németek, nevezhetjük őket akár sváboknak is, ahogy sokan ismerik őket, tartja a kultúráját és a szokásait, és minden esztendőben megtartják az úgynevezett Orbán napi búcsút. Ez is egy érdekes, mert hogy összegyűlnek itt Bátaszéken a templom mellett az emberek és az érdeklődők, nem csak a hívők, hanem az érdeklődők, és kisétálnak, gyalog, kigyalogolnak az Orbán kápolnához, az Orbán kápolnánál bemutatnak egy misét, megáldják a gyümölcsöt, és ezzel is bőtermést igézve és remélve természetesen. Ez a hagyomány megvan Bátaszéken, és hát kisebb tömegek attól függően természetesen, hogy milyen az idő, hiszen szabad térben kell sétálni, de például az előző esztendőben, 2025-ben ez egy nagyon, nagyon szép és látványos dolog volt. Én is csatlakoztam hozzájuk, és egészen megható volt ez a dolog, hogy egy ilyen meneten, búcsún és szentmisén, kültéren a kápolna előtt hány ember megjelent.
A kulturális rendezvények között meghatározó szerepe van a szeptemberi bátaszéki bornapoknak. Csúcspontja a Romkertben történő királyi koronázás, melyben jelentős részt vállalnak a helyi gimnázium diákjai.
A bátaszéki bornapok szerves része a hagyományőrzésen belül a szüreti felvonulás, amelyikre szombat délután 2 órától kerítünk mindig sort, 2 és 3 óra között. Innen a művelődési háztól, vagy a piactérről indul egy menet, és a bátaszéki hagyományőrzők, az érdeklődő csatlakozók és a bátaszéki második Géza gimnázium összes tanulója és diákja beöltözik, méghozzá korhű ruhákba. Bátaszéki második Géza gimnáziumot említettem. Ugye a templom kapcsán tanár úr már elmondta, hogy második Géza volt az a magyar király, akit mi város alapítónak tekintünk. Róla kapta a nevét a helyi gimnázium. Második Géza és az udvartartása, a felesége Eufrozina és az udvartartása jelenik meg a szüreti felvonuláson, és végigmennek fogatokkal, lovaskocsikkal az egész városon, és amikor végeztek, illetve beérnek a templom mellett található romkertbe, akkor elkezdődik az úgynevezett koronázási ceremónia. Ez egy közel 1 órás ünnepi műsor egyébként, korhű ruhákban, hagyomány szerint, megfelelő zenékkel, nagyon precízen, pontosan és csodálatosan előadott, komplett koronázási ceremóniát és ünnepét láthatnak a hozzánk érkezők. Szerintem ez oly mértékben számít kuriózumnak, hogy én megmondom, ilyet közel távol nem láttam.
A diákok Igen. közül kerül ki például a király és a királyné? Diákok,
így van, ez is egy hagyomány a helyi gimnáziumban, hogy a diákok királyválasztási versengést rendeznek, ahol lehet jelentkezni, és lehet szavazni egyébként.
Tehát hogyan válhat valaki királyá?
Eldönti, hogy ő szeretne jelentkezni. Ideális esetben mondjuk van egy pár, tehát ugye második Géza és a felesége Eufrozina, és akkor elkezdik a választási idézőjelbe hadjáratot, vagy inkább kampányüzemmódba lépnek, és mindenféle plakátokkal, természetesen ígéretekkel, lehetőségekkel, szlogenekkel, reklámmal igyekeznek meggyőzni a gimnázium diákságát és a tanárait, hogy rájuk szavazzanak. És hogyha egy esztendőben van 4-5 jelölt, mondjuk akár királyból, királynéból, akkor közülük szavazással dől el, hogy ki lesz abban az esztendőben második Géza, a városalapító, aki egyben a gimnáziumnak ugye a névadója, és a felesége Eufrozina. Ők azok, akik csodálatos ruhát kapnak, és külön lovas kiképzést a szomszédos lovardában, meg mi egyéb, hogy méltóvá váljanak arra, hogy ez ezen a ceremónián ők részt vegyenek.
A többi diák pedig az udvari sereglet, a vendégek.
Az egyházi személyeket is, tehát a püspöktől kezdve, nem az érsek, a papok, tehát így van az udvarhölgyek, mindenki korhű jelmezben, és Sümegi József igazgató úr vezetésével és koreografálásával rendezzük meg mindig ezt a ceremóniát, és szerintem ez az egyik legcsodálatosabb és legmeghatóbb része, és legkülönlegesebb része, és ez például nagyon bensőségessé, és olyan bátaszék kivé teszi, ami a miénk.
Csötönyi László pedagógust hallották. Néhány perc muzsika után a szekszárdi borvidék jellemzőiről és a szőlőültetvényeken zajló téli munkákról beszélgetünk dr. Bozsolik Dávid borásszal. A Zenta-hegy kettes völgyében található szőlőültetvényeken még a tél az úr. A csúszós, helyenként hólatyakos úton csak a terepjáró küzdi fel magát a domb tetejére, ahonnan elénk tárul a borvidék vége láthatatlan dűlőinek sora. Itt gazdálkodik 9 hektáron dr. Bozsolik Dávid, borászatuk ügyvezetője.
Ugye a szekszárdi borvidék az mindig alapvetően a vörös borairól volt híres. Úgy látjuk, hogy a trend, vagy a nagy változás az kicsit kezdi visszaszorítani a vörös borokat, és egyre jobban kell nekünk is ehhez alkalmazkodjunk, és átálljunk a fehér fajtákra. Ugye mindenki, hogyha a szekszárd, akkor kadarka. De azt lehet mondani, hogy a kadarka az egyre jobban visszaszorulóban van a szekszárdi borvidéken. Talán most az újonnan felkapott fehér fajták azok, amik kezdenek teret hódítani, tehát az Irsai Olivér, Sauvignon Blanc, de azért még megjelennek a régi fajták, és idézőjelben régi fajták, tehát egy olasz Riesling, egy Chardonnay. Úgyhogy inkább most ez ami szerintem jellemzőbb inkább a szekszárdi borvidékre.
9 hektáron gazdálkodnak. Ez a 9 hektár több területet takar, gondolom. Tehát itt van az egyik dűlő, ahogy látjuk, hosszú szőlősorok, és van rámutatott, ahogy jöttünk idefelé, több területre. Hogy lehet ezt átlátni? Ez egy családi borászat, egy folyamatában építkező 9 hektár?
Igen, ez nagyon érdekes. Azt lehet mondani, hogy talán a borászatnak a kezdete az még nagyon régre, tehát az 1980-as évekre nyúlik vissza. Ugye nagyapám akkor vásárolta meg az első területet, itt kicsit lejjebb tőlünk. És lehet azt mondani, hogy nekem gyerekkorom óta már ez volt, vagy belém lett nevelve, vagy nem is tudom, hogy mi erre a jó megfogalmazás, de én imádtam ide kijárni. És onnan jött egyszer az ötlet, hogy mi lenne, ha ezt kicsit megpróbálnánk komolyabban, más módszerekkel folytatni, és akkor jött a Covid. Hát ugye Covidban otthon kellett maradni, és akkor jött egy ilyen szikra, hogy mi lenne, ha elkezdenénk felújítani az egész pincét, modernizálni az egészet. És ugye a rosszban nekünk ez volt a jó, hogy rengeteg szabad időnk lett, és így ezt sikerült hát tulajdonképpen megvalósítani. És onnantól indult ez a folyamatos bővülés. Láttuk, hogy amit elkezdünk csinálni, az jó, van rá igény. És akkor ugye ez nyilván hozta vele azt is, hogy muszáj volt új területeket is szerezni, hogy azt a mennyiséget elő tudjuk állítani, amire szükség van.
A nagypapa hobbiból borászkodott?
kertészkedés volt.
Nála az teljes mértékben szabad idő volt. Tehát őnek nyugdíjasként őnek ez volt a minden, hogy ő ki tudott jönni ide, és akkor itt kint kicsit tetvett, ha csak fél órákat, órákat, de őnek ez volt a kikapcsolódás.
Tehát akkor itt nagypapáról unokára szállt a borászat.
Igen. Tulajdonképpen igen, nagybátyám segít még ebben. Tehát akkor, ha úgy nézzük, akkor az ő fia segít ebben az egész vállalkozásban, illetve magában a szőlőműveléses részben. Úgyhogy lehet azt mondani, hogy... Bár családi segítsége, mert sok segítséget kapunk a családtól is, de a mozgatói azok mi vagyunk ketten.
Most ha lenézzünk, ugye egy dombtetőn állunk, az a fehér épület, vagy ott azon a részen még van még lejjebb, ott van a pince. Pincéből egy van egy 9 hektáros területre, vagy erre a 9 hektárra?
Igen, nekünk ez az egy van, ugye amit kell tudni, hogy viszonylag nagy pincénk van, tehát van egy feldolgozó ház előtte, és abban van egy 28, illetve 19 méteres pince.
Dávidnál tudatos választás volt, pályaválasztás volt, hogy követi a nagypapát, és mondjuk már kitanulja ezt a szakmát, a borász szakmát? Vagy...
Egyáltalán nem volt tudatos, nekem jogász végzettségem van, és kezdetben nekem is csak hobbi volt, és megláttuk benne azt a potenciát, hogy igen, ezzel érdemes foglalkozni, hogy ezzel lehet meg foglalkozni, és van rá igény. Már a munkahelyem, ahol dolgoztam a kormányhivatalban is ehhez kötődött, és most 2025. júliusa óta viszont már főállásban ezzel foglalkozom.
Január végén beszélgettünk, a műsor ugye február elején hangzik majd el. Mi a feladat ebben a téli, késő téli időszakban a dűlőkben?
Hát, mint ahogy látszik is, meccések folynak. Nálunk is most fog indulni a meccés. Tápanyag utánpótlás, ami még szintén nagyon fontos ilyenkor a szőlőnek, ezt próbáljuk még, bár kicsit meg vagyunk vele csúszva, de sajnos az időjárás nem igazán engedte, hogy ezt korábban megcsináljuk. De most a legfontosabb és a legnagyobb munka az a meccés.
Kézzel meccenek, emberi erőforrás kell.
Így van. És az, sajnos ezt a legnehezebb megtalálni.
Mi lesz a vennyigékkel?
A vennyigék azok itt maradnak a sor közben, ezek le lesznek múlcsozva, és tulajdonképpen tápanyagként visszakerül a földbe.
Ez is az önöki? Ez a dűlő itt fönt? Itt fölfelé vezet, emelkedik, itt pedig le, itt lefelé, amit
itt
látunk.
Van, és akkor onnantól kezdve még ott az a felső is a miénk.
Igen.
Meg ez fölötti is a miénk, meg itt ez az erdősáv fölött van még egy 1,7 hektár.
Ez most már egy a vége? Úgy érzi területileg?
Azt gondoltam, hogy a vége, de mindig vannak olyan lehetőségek és olyan alkalmak, amiket nem lehet kihagyni. Most tavasszal lesz egy hektáros új telepítés. Illetve,
már 10, akkor meg lesz a 10.
Így van, akkor meg lesz a 10, illetve idén ősszel, tehát idén októberben viszont már a fölöttünk lévő ültetvénynek a cseréje lesz.
Új fajtát telepít, amikor például van egy frissítés, vagy egy teljesen, mondjuk egy régi résznek cseréje?
Mindenképpen. Ezek még a, lehet azt mondani, a régi TS időből megmaradt szőlők egy része. Nyilván ezeket már muszáj kivágni és újra telepíteni, és az újra telepítéskor viszont ugye kell gondoljunk arra, hogy mi a fogyasztói igény, tehát így mindenképpen fehér fajtákkal fogunk dolgozni.
Látjuk a szőlőtőkéken, ez jóval vastagabb, tehát ez régebbi telepítésű. Itt, ha átfordulunk, itt szinte ilyen kis suhányok még a... Sőt, ahogy lentről elindultunk, ott mutatta, hogy ez is az önök területe, ott jóformán olyan, mintha most tették volna le a kis vesszőket.
Igen. Az, amiket lent mutattam, azok tavalyi telepítések, tehát azok még nagyon fiatalok. Ő egy 2020-as telepítés, ő viszont még 2014-es telepítés, tehát ő már azért idősebb. Ez miatt is látszik ez. Mi úgy szoktuk csinálni, nekünk ez vált be, hogy mi minél később szeretnénk, hogy teremjen a szőlő, minél nagyobb gyökérzónát növesszen. Nálunk el tudom mondani, hogy nálunk a harmadik évben van termés. De akkor sem teljes termés, hanem akkor ilyen 30-40%-ot tud még csak teremni.
Kézi szüretelés van?
Nem, gépi. Szerencsére idén, vagyis pontosabban tavaly, tehát 2025-ben sikerült vásárolni egy szüretelőkombányt, úgyhogy azzal szüretelünk.
Hány emberrel dolgozik? Tehát azért 9 hektárt leszüretelni.
Most az lehet furán fog majd hangzani a hallgatóknak, de tulajdonképpen nekünk nincsenek alkalmazottaink. Ezt a szőlőknek a nagy részét ketten nagybátyámmal dolgozzuk. Vannak olyan munkák, amiben a család is tud segíteni, akkor viszont 4-5-6-an vagyunk. Nincs munkaerő. Erre ez a legegyszerűbb és legrövidebb válasz, az ember nem talál munkaerőt.
Minden nap kijön, nézi a dűlőket, a szőlő alakulását?
Hát azt lehet mondani, hogy szerintem a 7-ből 6 napot biztos. 6 napot biztos kint vagyok. Vagy mindig van valami munka, vagy palackozni kell, vagy a szőlő ez egy olyan, mindig azt halljuk, hogy milyen jó nektek, mert hogy itt a tél, és akkor nem kell csinálni semmit. Nem. Tehát aki szőlővel foglalkozik és borászattal foglalkozik, az tudja, hogy az januártól decemberig tart.
Dr. Bozsolik Dávid, bátaszéki borászt hallották. A dűlőből hamarosan visszatérünk a településre. A tájháznál Riglerné Stang Erika, a művelődési ház egykori igazgatója fogad. Kicsit visszaköszön majd a borászat, szőlészet, hiszen a ház egykori tulajdonosa ezzel foglalkozott, s vált a település egyik leggazdagabb emberévé. Bátaszék tájháza a Szabadság utcában van. Könnyű megtalálni. Az épület utcára néző homlokzata egyedi kialakítású, világos kék alapszínű, fehér stukkokkal díszített. Ablakai nagyok, zsalugáteresek. Az épület méreteivel is kiemelkedik a szomszédos házak közül. Egykor a falu leggazdagabb sváb családjáé volt.
1892-ben épült, az 1800-as évek végére gazdagodtak meg itt Bátaszéken is a német családok. És akkor kezdték el az épületekben is kifejezni azt, hogy mekkora anyagi háttérrel rendelkeznek.
Schwarz József mivel foglalkozott? Mert itt a homlokzaton az ajtó fölött föl van tüntetve a neve is.
Földjei voltak, és szőlői, hatalmas az épület, és az épület egész hosszában egy hatalmas borospince található. Állattenyésztéssel, mezőgazdasággal, szőlészettel foglalkoztak.
Igen. És hogyha bejövünk a nagykapun, ami még őrzi a régi nagykapu formátumot is, végig téglával van kirakva az udvar, és a hátsó részen látjuk, hogy talán hátulról is meg lehetett közelíteni, tehát két oldalról nyitott udvar volt?
Nem. Amit látunk itt szemben, az a hatalmas nagy kapu a Hochstall mögött, ott a gazdasági udvar található, ami itt nem volt nagy. Tehát itt sokkal nagyobb az első udvar, amit kertként használtak. Hátul voltak az ólak, a kukoricagóré, és hát egyéb olyan dolgok, ami a mezőgazdasághoz szükséges volt.
Jobb oldalon kiemelkedik a tornác, gang, tehát egész magas a lépcsőn kell innen az udvarból is fölmenni, és az utcáról is, amikor belépett valaki a kiskapun, igen, mondjuk, hogy a kiskapun, akkor lépcsőn lehetett fölmenni. Eleve magasra van építve, talán a pince miatt a ház?
Valószínű, hogy a pincét ne kelljen még ennél is mélyebbre levinni nekik. Igen, tehát eleve magas az épület, és még a belmagasság is hatalmas.
Az udvaron most ugye gyümölcsfákat látunk, egy feszületet, egy kerekes kutat, igen. Talán ezek még a régi darabok, vagy később kerültek
nem,
ide?
Nem, a kerekes kutat azt úgy telepítettük ide, de volt. Ugye természetszerűleg minden portán volt kerekes kút, hiszen valahonnan vizet kellett nyerjenek, saját maguknak is, az állatoknak is. És amit még szemben látunk, az oldalsó épület, ami szintén nem kicsi, 120 négyzetméteres, és az egy lakás, az Auszughausnak hívjuk. Ez azt jelenti, hogy a háznak a tulajdonosai, a házaspár, mikor megöregedtek, ők kiszálltak a gazdálkodásból, és átörökítették a legidősebb fiúra, és abban a pillanatban ők a nagyházból is kimentek, azért építették az Auszughaust. Ráhagyták a gazdálkodást a legidősebb fiúra, onnantól kezdve nem is szóltak bele, hogy hogyan segíteni természetesen, ugye segítették, de mindent ráhagytak a fiúra, aki ugye addigra megnősült, családot alapított.
Most akkor föllépünk a lépcsőn a Tornácra. Tényleg minek hívták ezt? Egy kicsit bizonytalan vagyok, mert valahol Tornácot mondanak, van ahol Gangot.
Hát inkább Gangot, mi németek. Igen. Nem Tornácot, mert...
Belépünk akkor az első helyiségbe. Eredeti tárgyakkal, eszközökkel, bútorokkal, használati tárgyakkal, berendezett szoba, konyha, illetve a többi helyiség is. Volt egy konkrét gyűjtés, mielőtt ezt a tájházat kialakították?
Ez 2000-ben történt, amikor a Bátaszékről kitelepített németek, akik jó része Stuttgart környékén telepedett le. Ők ott egy egyesületet hoztak létre, és 2000-re hát a tagság kiöregedett. Ugyanis az utódoknak már nem volt magyar identitás, magyar kötődés, és ez az egyesület megkereste az önkormányzatunkat, azzal, hogy ők, nekik van 10 000 márka vagyonuk ennek az egyesületnek, ők ezt odaadják, hogy rendezzünk be egy tájházat, a berendezésre adják. Igen ám, de hát nekünk nem volt tájházunk. És akkor az önkormányzat és polgármester úr akkor megbeszélték, hogy azt szeretnénk, hogy tájház vásárlására adják oda nekünk azt a pénzt, aztán a berendezést mind lerendezzük. Így is történt, ők megváltoztatták az egyesületi határozatukat, úgyhogy 2000 márciusában megvásárolta az önkormányzat ezt az épületet, és 3 hónap munka után itt az első 4 helyiséget megnyitottuk. Úgy lehetett mindezt megcsinálni, hogy ugye 3 nagy népcsoport él Bátaszéken, és miután ez egy német jellegű ház, miután a pénzt ugye németektől kaptuk, ezért az első 2 helyiséget megkapta a Német Egyesület, a következő helyiséget megkapták, akik következő alkalommal ide kerültek, Bátaszékre a bukovinai székelyek, és az utolsó helyiséget pedig a felvidéki magyarok. És minden népcsoport a saját helyiségét csinálta meg. Kifestette, mázoltatta, összegyűjtöttük az anyagot, és egy kiállítást berendeztünk, és júniusban megnyitottuk a házat ezzel a 4 helyiséggel.
Most, ahogy beléptünk, tényleg érvényesül azt, hogy nagyon nagy a belmagasság. Tehát ez egy, mondjuk egy pesti bérháznak a belmagasságával vetekszik.
Igen.
Magasan van a plafon, nagyok a terek, tehát az ajtó nyílásból is látjuk, hogy majdnem kétszárnyos ajtók vannak a helyiségek között, szobák között.
Ide belépünk a kisebb helyiségben, itt a konyhai berendezési tárgyakat gyűjtöttük össze, eredeti tárgyakról beszélünk, eredeti berendezés is található benne. Nagyon szeretik a látogatók, a gyerekek is, hiszen olyan használati tárgyakat is bemutatunk, mint az asztalon álló krumplipasszírozó.
Fából krumplitörő.
Így van, ami mindig egy talányként merül fel, főleg a gyerekeknél, hogy na kitalálja el, hogy vajon ezzel mit is csináltak régen. Igen, a régi hangulatot szépen visszahozza.
Gótbetűs falvédőket látunk, igen, hímzett igen. Falvédők, a teafőző, palacsintasütő, régi vasaló, gyermeketető szék, nagyon régi darabok. Lépjünk be akkor az első szobába, tiszta szobába, vagy nagyházba, nem tudom, hogy ennek is különböző tájegységeken más-más nevet adtak. És még a plafon is festve van, tehát ez a festett, díszes plafon.
Ez, hogy festve van a plafon, ez akkor derült ki, amikor nekiálltunk a felújításnak, és levakarták a rámeszelést. És akkor került elő az, hogy színezve és mintázva van ugye ezzel a mintacsíkkal a szoba. Ennek mi úgy gondoljuk, más szerepe nem lehetett, mint hogy optikailag lejjebb hozta a mennyezetet. Tehát ugye annyira hatalmas a belmagasság, hogy teljesen elviseli, szinte kívánja a színezését a mennyezetnek, illetve a falak egy részének. Igen, ez a hálószoba. A hálószobát nem igazán használták. Akkor használták, ha vendég jött, illetve ha beteg volt a háznál. illetve a fiatal lány viselete, ami érdekes lehet. Mint említettem, ugye 1892-ben épült az épület, és akkor, miután meggazdagodtak a bátaszékisvák családok, viseletet váltottak. 1718-ban elvileg akkor érkeztek az első német családok, és az 1800-as évek végéig a régi úgymond paraszti viseletet hordták, és mikor már elkezdték építeni ugye ezeket a szép nagyházakat, na akkor a lányokon, asszonyokon váltottak, és az Altötrachtot felváltotta a Neutracht, az új viselet, és onnantól kezdve brokátból készítették a leányoknak a ruhát, amit a zsidó kereskedők külföldről hozattak be. És a másik, ami még a gazdagságot jelentette nekik, a lányoknak már kevésbé volt ez boldogság, hogy 16 alsó szoknyát adtak a lányokra. 16-ot. Tehát ez nehéz is volt, és mire a 16-at felvették, az már mellük alatt volt, és úgy néztek ki, mintha nem tudom én, mekkora nagy terjedelmes lányok volt, a 40 kilós kis picike sváb lányok, viszont hát gyönyörűen állt. Mi próbáltunk felöltöztetni a táncsoportnál is, 16 alsó szoknyával, hát mozdulni nem lehet. Természetesen csak a templomba vették fel ezt a viseletet, letérdelni, leülni, abszolút semmit nem lehetett benne, hiszen kőkeményre ki voltak keményítve az alsó szoknyák, úgyhogy hát ennyi, hogy kivonultak benne, aztán szerintem boldogok voltak, mikor levették.
Állni kellett akkor a misén is, gondolom végig.
Pontosan, és ugye a letérdelés az náluk egy kis enyhe térthajlításban merült ki. De hát meg kellett mutatni a gazdagságot.
Ezek a brokát anyagok ahány annyiféle szín? Tehát anyagában igen, színezettek,
igen,
nagyon szépen.
Igen, a fiatalok színeset hordtak, viszont már a mennyasszonyi ruha fekete volt.
Itt van egy szekrény, ki is nyitjuk és benézhetünk. Itt vannak a...
Igen, tehát ez egy mennyasszonyi ruha. Plisszírozott szoknya, és ugye gyönyörű ciklámán betéte van, de alapjában így ránézésre sötét, és ennek az volt az értelme, hogy temetőbe ugyanúgy fel tudták venni mindenhová. Úgyhogy ez viszont egy fiatal lányruha, tehát azért hordtak ők színeset, de csak a fiatal lányok.
A zene után a bátaszéki székely és felvidéki tájszobában folytatjuk a beszélgetést Riglerné Stang Erikával. Thank you.
Visszalépünk a konyhába, és innen átmegyünk a ház túlsó részébe, a következő tájszobába, mert mondhatjuk, hogy a tájház tájszobákból áll,
hát,
ez pedig a bukovinai székely tájszoba.
Ez az anyag, mikor ide került, már zömében össze volt gyűjtve, mert volt egy székely néni, Tamási Boly néni, ő otthon már berendezett egy helyiséget, ő gyűjtötte össze ezeknek a tárgyaknak a zömét. Egy teljesen más kultúrát látunk.
Színben is.
Színben is, ugye színes, anyagában is. Ez mondjuk igazi paraszti kultúra, a paraszti viselet, míg a sváboknál ugye polgári viseletet látunk, tehát a német asszonyok nem készítettek ruhaneműt úgy, mint a székelyek, hogy otthon szőtték az anyagot, nem, ők úgy vásárolták. Tehát manufaktúrában vásárolták, és az asszonyok nem voltak lekötve azzal, hogy textilt csináljanak, készítsenek, mint ahogy itt látjuk a szőnyegeket, ők szőtték a székelyek, és az inganyagoktól kezdve mindent ők állítottak elő.
A piros és a fehér az, ami dominál, és egy színes szobába, vagy egy világos szobába jöttünk be, ezáltal, hogy szinte ezek a bútorok, a párnák, az ágy, takarók, minden világít a színek miatt.
Igen, a piros volt egy dominás. Teljesen más. Ők ugye 1945-ben érkeztek ide Bátaszékre, 2 év vándorlás után, amit Magyarországon tettek meg. Sok gyerekesek voltak, és hát miután úgy történt, hogy még a bátaszéki sváb családokat nem telepítették ki, de a székelyeket már idehozták, így akkor megtörtént a rátelepítés. Tehát ez történelmileg egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt. A két népcsoportot meglehetősen egymás ellen hangolta ez a helyzet, hiszen nagyon sok esetben a ház tulajdonosának ki kellett menni, a házból hátra az istállóba, és elől meg betelepedtek az új családok, de el kell mondani, hogy voltak, akik nem voltak hajlandóak. Tehát azt mondták, hogy ők mennek addig hátra az istállóba, a székely család, amíg el nem mennek a ház tulajdonosai.
Föl vannak téve szent képek a falakra.
Igen.
Picit meg van döntve, tehát nem simul rá a falra, és a felső részre díszként vetve egy terítő, egy szőttes mindegyiken. Ez jellemző volt?
Igen, ez náluk jellemző volt, és ők is erős katolikus. Máré falváról menekültek el Erdélyből, illetve hát ugye román területről, menekültek el Bukovinába, és ott 5 magyar falut hoztak létre. Ez volt a Fogadj Isten, Isten segíts, András falva, József falva és Hadik falva. Ez volt az 5 település, és 1941-ben fizikailag hát megfenyegették őket, hogy megsemmisítés vár rájuk, és akkor az 5 településnek a papja, dr. Németh Kálmán, ő fogta ezt a 12 000 embert, és elhozta onnan, Bukovinából, és akkor, miután Szerbia felső része hozzátartozott Magyarországhoz, éppen visszacsatolták 41-ben, mert ugye oda-vissza ment a határ, akkor ott letelepítették őket. És 1941-től 43-ig ott megcsinálták a falut, művelték a földeket, a házakat rendbe rakták, ahová betelepültek, és 43-ban onnan is menekülniük kellett, és akkor 2 éven keresztül Magyarországon belül vándoroltak. 12 000 ember öregekkel, gyerekekkel, szekerekkel mentek körbe, mikor ugye úgy döntöttek, hogy itt ezen a déli részen Baranya-Tolna már terve volt véve, hogy a német családokat kiviszik, és akkor úgy gondolták, hogy akkor így csinálják meg a lakosság cserét. Úgyhogy nehéz időszak volt.
Átlépünk a következő terembe, a 3. szobába. Nagyon szép ez a kis függöny, ezen lépünk át, vagy ez alatt lépünk át. Ez pedig a...
Ez pedig a
felvidéki szoba.
Így van, ők jöttek ide legutoljára. 1947-ben ugye a Magyarország és Csehszlovákia között lakosságcsere egyezmény történt, hogy amennyi, ahány magyar lakosságot elhoznak ide Magyarországra, ugyanennyi szlovák lakosságot fognak visszatelepíteni, hát ez természetesen nem így történt, és ide Bátaszékre 16 településről érkeztek a felvidékiek. Annyi volt a különbség az ő kitelepítésük és a németek kitelepítése között, hogy ők mindenüket elhozhatták, már ami mozdítható volt, természetesen a földeket, házat nem, de a trágyától kezdve mindent. Úgyhogy itt Bátaszékre is jött olyan család, aki 9 vasúti vagonnal érkezett meg, míg ugye a svábok egy batyúval mehettek el. Úgyhogy, és hasonlít a viselet a svábokére, tehát ez is egy polgári kultúra volt, mind a lakásberendezésben, mind viseletben egyaránt.
Visszalépünk a gangra. Innen hová lehet eljutni? Van-e még a tájháznak olyan része, amit például egy látogatás során megmutatnak?
Megyünk itt a pince bejárata mellett. A pincében egy régészeti kiállításunk van. A romkert ásatásánál előkerült tárgyakat állítottuk itt ki, illetve
mehetünk,
a boros,
megyünk.
Mehetünk, persze.
Igen,
lépcsőn. A boros pincének egy részét, tehát a tárgyakat, amit használtak a borkészítésnél, a szőlőművelésnél, azokat állítottuk ki.
Igen. Két oldalra lehet így eljutni, van. Tehát így van teljes alápincézése a háznak,
van,
ahogy nézem.
Hatalmas.
Tehát ezek a régészeti feltárás leletanyagai.
Igen. Meg a régi templom, az első templom, amit amikor ide érkeztek a németek, és felépítették nekik.
Ennek köveit látjuk,
a
szobrokat.
Templomot, így van. És hát miután ugye a földben talált régészeti leletek nem lehetnek önkormányzati tulajdonban, ezért akkor, mikor ezt a kiállítást megnyitottuk, akkor múzeummá kellett nyilvánítatni az egész házat.
Szoborfejeket,
igen,
téglákat, nagyon sok téglát.
Mert hát ugye a törökök, akik a ciszterci emlékeket teljes mértékben tönkretették.
Tárlókban is vannak, fal mellé is vannak támasztva, kisebbek, nagyobbak, cseréptöredékek, itt egy csomó kerámia darabot. Látunk, vannak díszesebbek, vannak egyszerűbbek. Igen, itt is még több. Ezek már mázas cserépedények, egy másik korból.
Igen, ez jó részt a török emlék, ami ilyen nagyon-nagyon összetört dolog.
Téglák, padlóburkoló téglák
ezek
talán.
Ezek voltak a ciszterci apátság, a templomnak az aljazata.
Igen, a padló.
És akkor ehhez hasonlóan a romkertet is ilyen téglákból, főleg a szentélynél ott lehetett látni, tehát ott rekonstruálták ezeket.
A pince túloldala a borászati.
Igen, annyi.
Oda is benézünk. Itt. Ugye említette az elején, a beszélgetésünk elején, hogy gazdálkodással, földműveléssel, állattenyésztéssel foglalkoztak, de a bor
Ez mindig jelen volt, a szőlőtermesztés mindig jelen volt.
Igen. Igazán a ciszterciek, mikor 1142-ben ide érkeztek, ők hozták magukkal Ausztriából a szőlőművelés hagyományait, és itt jellemző, tehát régebben, nem is olyan nagyon régen, még a szocializmusban is úgy volt, hogy az számított igazán, bár a Széki családnak, akinek volt szőlője, meg pincéje, akinek nem, hát az a no-no, de igen, ez tény és való, hogy a mi hegynek nevezzük, de hát ugye a dombok, amik itt Bátaszék határában vannak, nagyon jó szőlő, művelőhelyek. Igen, itt muszáj volt, szinte kötelező volt az, hogy szőlő is legyen.
De ezt a pincét fel kellett újítani, amikor tájház lett?
Igen, végül is.
Tehát nagyon szép dongaboltozatos tégla.
Van, tehát ilyen volt, annyi, hogy szerintem újra fugázták a téglák körül, úgyhogy szép egészséges száraz pince volt mindig.
Jó, hűvös is van most itt, tehát nyilván egy pincében ez feltétel, igen, hogy olyan igen, környezetben igen, legyen a bor is aztán, hogy fogyasztható legyen és érjen. Akkor most innen kijövünk. Állatokat itt tartottak ezen a portán?
Az volt a szokás, hogy volt a főépület, és a főépülettel egybe építve található az istálló itt is, tehát ebben az esetben is így volt, úgyhogy akkor oda most hátra megyünk. Ez itt most, ez egy felújított dolog, igen.
Igen, tehát itt van egy kapu, egy hátsó kapu mondjuk, amit
igen, szerintem. Ez a hátsó kapu.
Itt pedig az állatoknak
az
istállója. És még megvannak régi jászol?
Ugye a lovaké, a kisebbek, pedig a kisebb haszonállatoknak az alacsonyabb.
Nagyon sok eszközt látunk, darálókat, mérőket, kádakat, gereben, tiló, nyilván a kenderfeldolgozás eszközei, zsákok, de olyan zsákok, ki vannak ide teregetve, amire nevek vannak, és van. Számok vannak felírva.
De így van. Ugye a búzát, a terményt, azt el kellett vinni őröltetni, és hát akkor muszáj volt a nevekkel ellátni, igen, és hát ezek mint sváb.
És akkor innen lehetett hátra menni a kertbe?
Innen lehetett hátra menni, itt mindjárt hát is tudunk kis, nézni ja, akkor, meg akár ki is mehetünk. Mehetünk, meg még a másik.
A kettős ajtó, hogy az állatok ne bitangoljanak ki, de levegő jöjjön be.
Még ez a gazdasági udvar. A kert itt elő volt.
Igen. Itt a Baromfi volt.
Itt a gazdasági udvar, itt tárolták az eszközöket, a kukoricagóri disznól, a hordozható disznól, és hát itt azt állítottuk ki, amit hoztak be, ugye megőrzésre a régi tárgyakat.
Ki lehet-e a tájház területét használni, élővé tenni? Szoktak-e nyitott napok lenni, hagyományőrző napok, foglalkozások?
Általában ugye csatlakozunk minden olyan országos rendezvényhez, a múzeumok éjszakája, stb. És olyankor mindig programok vannak. Oktatásba is bekapcsolódik a művelődési ház, például karácsonykor a Régi korok karácsonya címmel minden egyes helyiségben a különböző népcsoportok ugyanúgy földíszítettek egy kis fenyőfát, ahogy régen volt, olyan dalokat, meséket, verseket mondtunk, tehát igen, mindenféleképpen él a ház, és kisebb színházi előadásokra is szokták használni az előudvart.
A bátaszéki tájházat Riglerné Stang Erika, a művelődési ház egykori igazgatója mutatta be. Messzelátunk mai adása ezzel véget ért. Pénteki műsorunkban Szatymazra, a Fehér tóhoz, a térség természeti értékeit bemutató Kurgánházba, majd a Sirály tanösvényre látogatunk. Mára köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is. Szent Irmai Ágnest hallották. Thank you.
Messzelátó, hazai turisztikai magazinunkat hallották.
A Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!